Fabio Aldimossien.
Voici le virage Thibaut Pinot.
Mathieu Van der Poel is a monument man again.
Blokka meg fogja nyerni az úszó hármas világbajnokságot.
A Tisson kírják, Walter Adi rózsaszín trikós emberek.
Ne vincsen a tápa! Vincsen a tápa!
Paul is real champion! Meg fogja lenni! Ez a gondi!
Hát Veni! Vini! Bini!
Sziasztok, ez itt a Sonka Szelettelő, én Kucogi Jakab vagyok, és ezúttal négyen vagyunk, Kapás Bendegúz.
Full House, sziasztok.
Vankó Lázár Bence.
Hello.
És ezúttal itt van velünk most már Patrik is, Horváth Patrikot is fogadjátok, ismét sok szeretettel.
Sziasztok.
Nyilvánvalóan a Giro d'Italia Grande Partenzájára fogunk beszélni, ami ugye valójában ma már véget ért, és a keddi szakasz már nem ebbe a Piemonte tartományban található eseményhez tartozik, hanem ugye a negyedik szakasz az már végül is a Ligur tengerpartján ért véget. Szóval szerintem azért meglepően jó Giro d'Italia. Lehet, hogy egy kicsit az volt, hogy mindenki azt építette azt a narratívát fel magában, hogy hát ez egy borzasztó egyszerű, sprinterek hadakoznak, de hát, hogy azért, mert beszéltünk amúgy a útvonal beutatón is, hogy amúgy nem rossz az útvonal történetesen, azt is mondtuk sokszor, hogy amúgy sprinterek terén talán mondhatjuk, hogy jobb lesz, mint a Tour de France, ez is teljesül az utolsó két szakaszon, és hogy mondjam, talán azt a Tadej Pogacseri szuper előnyt nem kaptuk meg, amit esetleg hát rémálmainkba vártunk még mondjuk szombat előtt. Egyetértünk, nektek is tetszik? Bendegúz.
Nagyon jó, kit fogsz felszólítani, tanárbácsi, ezt már vártam. Igen, amúgy igen, tetszik. Most nem nagyon nehéz sportszakmai szempontból, szerintem így az első hét közepén nagyon nehéz becsekkolni egy 3 hetesről. Eddig nyilván tetszik, de ebben még benne van az is, hogy mindenki egy picit így a 3 hétnek az elején keresgeti a saját helyét, keresgeti a saját pozícióját, szerepeit. Volt nekünk egy oropánk nagyon hamar, ami nem tudom, hogy mennyire döntő, vagy nem döntő, vagy perdöntő lesz. Viszont van nekünk egy Tadejünk, aki szemmel láthatóan szeret ezen a versenyen tekerni, és tök jó, hogy szerintem most már nincs ráutalva arra, hogy neki csak is kizárólag a túr az egyetlen célja, úgyhogy én azt gondolom, hogy jól jött neki ez a vérfrissítés, és az látszik a személyén, és a megjelenő sport személyén, hogy ő élvezi most, amit csinál. Kiraktunk mi is egy interjú mondatot tőle, szerintem ez jól reflektál arra, hogy nem ilyen száraz hadnyálmán nyilatkozatot ad, hanem egy ilyen tök élő ember imázsát adja.
Ugye az összetett verseny most 4 szakasz után úgy alakult, Tadej Pogacsár vezet 46 másodperccel Geraint Thomas előtt, a harmadik Dani Martinez, a negyedik helyre pedig ugye az Europa után feljött Kian Uijdebroeks, az ötödik pedig Einar Rubio, a hatodik pedig Lorenzo Fortunato. Az első négy jól hangzik, utána azért, hogy úgy mondjam, meglepőbb nevek vannak, de felfoghatjuk ezt úgy is, hogy megismerhetünk olyan embereket összetett menő körülmények között, akiket hát lehet, hogy a pályafutások során nem nagyon fogunk ilyen szerepben látni. De négy azért nem is kimagasló versenyző, de hát egy szupersztár és 3 nagyon jó versenyző egyelőre szerintem jó versenyt tud csinálni, és még nyilván Lipovicot is ki kell emelni. Talán menjünk a szakaszokat szépen egyesével végigvéve. Ugye az első szakasz, ugye ez még Torino, Jonathan Narváez, Schachmann, Tadej Pogacsár, ők értek meg egy csoportban, a legtöbb összetett menő az 10 másodpercet kapott az ötödik helytől lefelé. Nem számoltunk Narva ezzel, ami egy kicsit azt hiszem felületes információ átadásra utal, így őszintén tekintve, hogy Narva ez már a szezon elején, ugye a Tour de Flandern is lehetett látni, hogy rövid emelkedőken nagyon-nagyon magas szintet tud hozni, ugye a Vilungán mentő kifejezetten jól, nyilván nem a Tour de Flandern a legélesebb emléke az embernek 2024-ből sem, de hogy benne volt a potenciál, és őt nem tettük oda, főleg ugye Alaphilippe-ről beszéltünk, esetleg egy-egy sprinterről, aki kibírja, nem tudom, a jóisten segítségével, ehhez képest Narváez félig sprinterként, félig ilyen puncherként ott tudott lenni, és rózsaszín trikót is tudott szerezni. Itt Pogacsár túl sokat vállalt? Patrik, megszólalítanak téged.
Szerintem Narva ezzel kapcsolatban az egyértelműen látszik, hogy az ilyen kategóriájú szakaszokon, ahol mondjuk egy Madeleine típusú emelkedő van így nagyjából 20 kilométerrel a vége előtt, akkor ő még fel tud menni az összetett esélyesek sorával. Az utána lévő emelkedő az meg tényleg abszolút, hát jobbat talán nem is lehetett volna neki így beépíteni az útvonalba.
A Madeleine ugye ez egy 16 perces emelkedő volt, tehát viszonylag hosszabb, és hogy az már nem lenne automatikus Jonathan Millának mondjuk, de Narváez azért ezt viszonylag könnyedén tudja teljesíteni. Patrik?
Igen, és hogy az utolsó emelkedő is annak ellenére, hogy eléggé nekifekvő volt, az azért nem volt annyira várható, hogyha Pogácsár megindul, akkor ő menni fog vele. És mivel menni tudod vele, a végén meg neki a sprintje meg megint egyértelműen megvan ahhoz, hogy akár felvegye egy Pogácsárral is a harcot. Valószínűleg ez volt a legnagyobb lehetősége arra, hogy egy első szakasz után ő rózsaszínbe kerüljön. Ugye a Giro az alapvetően általában időfutammal szokott kezdődni az utóbbi években. Élni tudott ezzel a lehetőségekkel, és tényleg hiába volt nagyon jól nekifekvő a szakasz, de nagyon erős volt.
Szerintem a szakasz kapcsán az UAE-nek a felelősségéről is kell beszélni. Nem tudom, hogy egyetértünk egyet, a felelősség a jó jelző erre, amit ők ott csináltak, de mint hogyha túl hamar elfogytak volna, és Rafał Majkának indokolatlanul nagy szerepet kellett betöltenie, ugye leginkább Domen Novakot és Felix Grosztrátnert hozzák elő, hogy nagyon furcsa módon, a tavaszi formájának ellentmondva hamar kidőltek. Emiatt talán mondhatjuk, hogy túl hamar támadott végül is az utolsó emelkedőn Pogácsár. Bence, az UF kapcsán felvetődik felelősség az első szakaszon?
Talán az első még nem is, de utána igazából beszélünk a többi szakaszról, úgy benne gúzmódott az elején, hogy nehéz belőni azért egy pár szakasz után az, hogy itt milyen lehet az egész verseny, meg hogyan alakulhat. Furcsa volt nagyon. Azt láttuk azért idén, hogy Tadej Pogacar, ha oda került, azért nagyon legtöbb esetben egyedül oldotta meg. Hát jó, Strada az egy teljesen más példa megint, de hogy az, hogy egy hektikus, tempós szakaszon rögtön a legelején, amikor ugye mindenki akarna a rózsaszínre menni, egyszerűen nem tudják olyan szinten támogatni vagy húzni, az nagyon-nagyon kevésnek tűnik. Nem írnám még le egyből az UAE-t, főleg most még látva többi szakasz, mondjuk azt úgy is beszéljünk még egyszer róla, de hogy ez gyenge volt egyértelműen. Tehát, hogy túl nagy volt a tempó, nem tudták átvenni, számítottak arra, hogy Tadej ezen a szakaszon menni fog. Az, hogy az utolsó emelkedőre úgy jött oda Tadej Pogacsár, hogy Tadej Pogacsár volt, és akkor ennyi volt az UAE körülbelül, az gáz. Tehát ez nem fér bele egy ilyen csapatnak, ami meg akarja nyerni a versenyt. Tehát valami történik Tadejjal, nincs egy emberük, aki kereket tudna neki, biciklit tudott volna neki adni, csak ebbe belegondolok, nem, arra nem beszélj, hogy nem tud neki húzni. Nyilván Tadej Pogacsár a világ egyik legerősebb versenyzője, de hogy ez szerintem, ha egy szerencsétlenből alakul Pogacsárnak, az sokkal rosszabbul eltött volna ki az első szakasz.
Én Twitterre kiraktam Zeknár a Velo News-on, vagy most már nem Velo News-on ebbe pontosabban, de velo.com-on egy remek elemzést kirakott az első szakaszra, és ő kiemelte azt, hogy Pogacsár az elején ment kifejezetten nagy tempót, és ez valamennyire betudható esetleg annak, hogy elfogytak a csapattársak, mert hogy ez azért fontos, mert az utolsó részén Pogacsárnak is vissza kellett vennie, hiszen itt ki is raktuk ugye, hogy milyen wattokat tett le ezen a számvító emelkedőn, tehát egy Pogacsár így, hogy az utolsó részén valamivel vissza kellett vennie, ez amúgy Narváeznek kedvezett, mert hogy Narváezre mondják azt, hogy ő az a puncher, aki ilyen 3 perces emelkedőkön még jó, de hogy már felette vagyunk, az már egyszó, ott már azért billeg a léc, de hogy vissza tudott venni amiatt, mert hogy Pogacsárnak túl hamar kellett támadnia, talán ez felvethető ebben a kérdésben, és ez segítette Narváezt abban, hogy egyrészt majd ugye lejtmenetben egy kicsit összeszedje magát, másrészt, hogy sprintre együtt menjen Pogacsárral.
Ebben csak annyit szeretnék beleszólni, hogy valószínűleg Pogacsárnak alul is van időzítve a forma. Direkt. Tehát, hogy neki itt valószínűleg egy kicsi felesleggel kalkulálnak tessújkirók tekintetében, főleg, hogyha... Tehát ami a 4 napból leszűrhető számomra egyetlen igazi konklúzióként, hogy nem tudom, hogy Pogacsár akarja a Giro Tour duplát. Nem tudom, hogy ő fejben akarja ezt. Most én nem tudom eldönteni, majd nem tudom, 3 hét múlva tudunk erről nyilatkozni.
Szerintem beszéljünk erről valamennyire, hogy mit látunk majd a 4 szakasz után.
De az tuti, hogy a forma felfele kell íveljen a következő két hétben, és ennek betudható az, hogy most kérlek ne értse senki félre, aki hallgatja ezt a podcastot, hogy egy Narváez szintű ember is fel tudja Pogacsárral venni punchban a versenyt. És hogy meg is tudja nyerni előtte. És az is benne van, hogy Pogacsárnak ez csak egy szakasz, Narváeznek ez egy nap rózsaszínben, ami neki hatalmas relevanciát jelent. Pogacsár meg úgy volt vele, hogy belerogok a pedálba kettőt, még úgy is edzhetek, úgy is benne van még egy csomó fejlődés, holnap ott az Europa, nézzük meg, mi lesz, ökörködjünk egy kicsit. Én valahol ezt is érzem benne. Aztán meg kell kérdezni Pogacsárt, hogy mit gondolt majd utána.
Szerintem ez teljesen valid, mert hogy most úgy beszélünk, mint hogyha amúgy egy kötelező lett volna a törvény által, hogy tudod támadjon a számítom, miközben amúgy nem is kellett volna támadni, tehát hogy ő támadott, most az, hogy pont nem jött össze, egy oké. Tehát, hogy azt hiszem, hogy Pogacsárt annyira ez nem borította meg, mint a Twitternek a népét. Maximilian Strachmann kiemelkedő volt ezen a szakaszon, ezt szerintem ki kell emelni, hogy bár már láttuk, hogy volt, az Itzulián ment jól, hogy jól emlékszem a tavasszal, de hát, hogy azon túl talán most már 2-3 éves visszaesésről beszélünk, és most Strachmann tudott ott lenni a topban. Patrik?
Utoljára ilyen 2019-2020 környékén volt ebbe a formába. Arra leszek kíváncsi, hogy neki majd mi lesz a szerepe így a Borában a következő 2-3 hétben. Attól függően, hogy mennyire kell Martinez segíteni az összetetbe, szerintem, aki egyébként szerintem el fog szállni, de ezt majd meglátjuk, ő szökésekből nagyon jó lehet ilyen szakaszokra, szerintem még.
Mehetünk a második szakaszra, én azt hiszem. Ugye ez volt az Európás szakasz, amit ugye már hivatkoztunk le. Ugye ezt a szakaszt már meg tudta nyerni Tadej Pogacsár, 27 másodperc adott Daniel Martineznek, Geraint Thomasnak, Lorenzo Fortunatónak, és ugye Florian Lipovic érkezett még a második üldöző csoportban. Hát pantánisan nyert végül is Pogacsár, hiszen ha nem is ott, és nem is olyan lassan, de neki is kellett egy kerékpárcserét végrehajtania. Bendegúz, ezt egy kiemelendő pontnak tartottad itt a közös csetünkben, mert hogy?
Mert hogy amikor kapott egy első defektet, és hát amatőr módon elfékezte magát egy első defektál emberünk, és gyakorlatilag egy ilyen Wilhelm Scream nyerű-szerű bukfencet tolta a sarokba, utána kapott egy kerékpárt, nagyon érdekes volt ez a bukfenc, viszont azon a kerékpáron...
Amatőr volt.
Amatőr volt, igen. Azon a kerékpáron nem volt ott a Wahoo, és gyakorlatilag head unit nélkül nyomta le a csávó az Europát.
De ez emberi mulasztás, mondjuk, hogy ilyenkor, ezt így te hogy látod, hogy akkor itt most az történt, hogy itt voltak emberek, akik egy ilyen feszkós pillanatban ezt pont kifelejtették a képletből.
Hát nézd, most én ezt nem tudom amúgy Pogacsárt megítélni őszintén, mert hogy nagyon sokszor van az, és így megmutatom most, nézzétek a videót, hogy nekem is a Garminomon van egy ilyen hurok. És amúgy nagyon sokszor csináljuk azt, hogy ezt a hurkot ugye így átdugjuk a handlebar a kormányunkon, és akkor ráhurkoljuk a saját garminunkat. Ez azért van, mert hogyha nagyon gyorsan megyünk, és vannak ilyen rezgések, akkor ugye ez így ki tud cuppanni, aki már hagyott el garmint, az biztos tudja, hogy miért csináljuk ezt. És akkor rárakod. Na és ha amúgy fenn van egy vahúd ott, a saját bicikliden, amit lecserélnek, akkor nem fogsz szórakozni azzal. Főleg egy ilyen versenyszituációban, hogy kibogózd, leved, feltedd a másikra. A másikon kellett volna legyen egy Wahoo, szerintem, amit be tud durrantani, és nézni tud számokat, mert hogy azért az Európán annyit tényleg ki kell emelni, hogy a szám adat, és bármilyen adat nélkül azért nagyon nehéz menni. Most ezt úgy mondjuk, hogy amúgy egy nagyon képzett amatőr is fejből tudja, hogy most ez az FTP-m, ez a maxom, ez az FTP alatti zónám. Tehát én is meg tudok érzésre különböztetni mondjuk 5-6 zónát magamtól. Nyilván egy profi pontosan tudja, hogy mit megy. Cserébe, amikor közel maxom mész, ilyen 90-95-97%-on, akkor Pogacsár szerintem két dologhoz tudott viszonyítani, az egyik a belső érzései még biztos, hogy neki az egyik legjobbak talán MVDP mellett, a második, meg hogy a többiek mikor szakadnak le rólam, mint az állat. És kb. A kettőnek így a vegyületét vette, ott, hogy amikor ott az Orbánnak a torkában nyitotta, vagy hát a közepén nyitott, 3-7-nél nyitott.
5 körül van ez a legmeredekebb rész.
Igen. Ott megnyitotta a támadást, akkor ugye ott elkezdtek hullani róla az emberek, és az volt neki a visszajelzés, hogy most már biztos elég erőset megyek, mert hogy mindenkit ledobtam magamról, senki nem tud követni, és akkor ott Benno Connor elkezdte tenni a kereket, amit aztán rájöttünk, hogy nem kellett volna.
Bocs, még csak ez a teljesítmény visszaeséshez, vagy nem visszaesés, ez lesz a kérdés, de hogy a teljesítménynek a nehezebben belövéséhez, hogy az, hogy az utolsó kilométeren, legalábbis, hogyha az időt nézzük, vesztett a többiekhez képest, az amúgy tudható bennek, hogy pont az hiányzott, hogy azért lássa azokat a számokat?
Valószínűleg az utolsó, amikor már elf, én legalábbis csak magamhoz tudok viszonyítani, más belső érzéseit sajnos nem ismerem, hogy amikor elfogyok, és ha ott van előttem egy szám, és így látom ezen, hogy nem tudom, 270-et kéne tolnom, csak mondok egy számot, és amúgy látom, hogy esik vissza, akkor igen, egy kicsit jobban próbálom megrugdosni a pedált, és úgy ködösödik be az elméd a teljesítőképességed végén, hogy egyre jobban hagyod azoknak a belső hangoknak, hogy akkor egy picit vegyünk vissza, és még te azt gondolod, hogy ott vagy, de a számaid már nincsenek ott. Aztán, hogy számít ez, hogy amúgy ott vesztett 10 másodpercet, szerintem amúgy nem. És nagyon sok olyan ember, én csak azért gondolom ezt az egészet, amit mondok, mert a Pogacsának az első kérdése az volt, hogy where is the, és a mutogatott a kompjúterének a helyére, amikor már a levezetésen volt. Mert amúgy, nem tudom, Alaphilippe híres arról, hogy ő nem használ vattmérőt. De akkor is látod legalább egy HR adatot, tehát egy szívritmust lát legalább magáról, hogy éppen mennyire durran szét a pirosban, vagy mennyire nem. Úgyhogy igen, összességében mindenképpen elmondhatjuk, hogy adattal valamennyire könnyebb tekerni, mint teljesen vakon adat nélkül.
Hát Alaphilippe Cedric Vasseurtől is vár egy ilyen HR-es adatot majd, hogy küldjenek valami szerződést. Florian Lipovic, Bence, téged szóltalak meg, mégiscsak németes vonal. Az első szakaszon nem tudni, hogy mennyire meglepő módon, de kifejezetten rosszul ment, a másodikon meg gyakorlatilag Pogácsár mögött ő érkezett meg. Mi történt volna az első szakaszon, és melyik akkor most az igazi arca Lipovicnak, és melyik lehet majd a 3 hétre?
Lipovic szerintem kicsit ilyen kemnás lesz ebből a szempontból ezen a versenyen. Tehát, hogyha most kéne mondom a két trikóra egy embert, Lipovicot lehet bemerném tolni ilyen szempontból. A szezon alapján azt gondoltam, hogy az első szakaszon is tök jó lesz, és hogy ott lesz, az, hogy nyerni fog, nem. Ez nyilván Schachmann topformában a Borának a legjobb embere. Azonban én írtam, és közben mondom, hogy ez a Martin, ez leszakadt, vagy Lipovic, hogy ki ez? És akkor esetleg, hogy no, várjál, ez Lipovic lesz, mert ott jöttük is körszaká után a Martin, ez a legvégén a szakasznak. Fantasztikus a srác, és pont most jött ki, hogy a Tour de Hongrie-nak a teljes nevezés listája végül, hogy Buchmann helyett szerintem érkezett ebbe a csapatba. Majd a német Belviszájt meghallgatjuk, vagy megkérdezzük, de...
Buchmann a kékesen egy ilyen örök kommot fog felállítani most itt a stelviós lábakkal.
Hát körülbelül, de hát a saját hegyén, vagy a saját emelkedőjén a közelében most ment egy kommot amúgy Buchmann, szóval valószínűleg idegből megtekerte. Amúgy jó ezt a Tour de Hongrie, erről úgy is beszélünk, de Lipovic szerintem nem fogok belga sajtózni, hogy itt Jan Urichi magasságokban van ez a gyerek, de hogy egy ilyen klasszikus, ilyen hegyi menője a németeknek. Nagyon szeretem Buchmann, de Buchmann nem ilyen típusú versenyzés, nem láttam benne soha ezt, mint mondjuk Lipovicban most láttam. És szerintem összetettben nem feltétlenül ezt tévező még a srác. Az, amit Patrik mondott, az egyetértek, hogy Dani Martin az nagy kérdés, hogy mit engedhetnek így meg Lipovicnak is, de jó esélyei lesznek egy pár szakaszon a srácnak, és szerintem egy szakaszgyőzelem akár benne van, ha mondjuk Pogácsának tényleg nem olyannyia van aznap, vagy szökésből elmenni, mert azért szerintem ez már egy olyan hátrány, most a 3.-4. szakaszon azt nem néztem, nem tudom pontosan, hogy mennyit szedett össze, erről úgy is fogunk beszélni, hogy egy másik fiatalembernek milyen jó, hogy egy kis hátránya van majd szökés szempontjából, de hogy egy ilyen hasonló csoportban mondjuk, hát tudom képzelni, hogy Lipovic is elmegy szökni, és mondjuk akár már a Prati Tivón is ott lehet az elejében. De az lehet, nem is kell szökni, hanem majd Dani Martinez segíti.
Patrik, akkor azt hiszem a Dani Martinez-es vonalnál téged kell megkérdezni, de hogy miért fog ennyire biztosan elszállni? Nem, mint hogyha nem értenék vele egyet valamilyen szinten, de hogy te ezt elég határozottan bemondtad.
Hát én úgy gondolom, hogy az Európa elején ugye már eléggé láthattuk őt szenvedni, a mezőny vége felé helyezkedett, a mozgása se nézett ki annyira jól. Ez nála nem biztos, hogy mindig jelent valamit, mert ő mindig ilyen eléggé bólogatva teker, de hogy az Európa, az szerintem nem volt egy túlságosan szelektív hegy. és a Martinez az ilyen nem túlságosan szelektív hegyeknek, mint például az Algarven is, ahol lesprintelt Evenepoelt. Szóval az ilyen hegyeknek az utolsó 500 méterén, 1 kilométerén ilyen nagyon jó erőfeszítéseket tud menni. Szerintem az Oropá is ilyen volt. Összességében ugye az eddigi karriere során is csak egyszer volt egy 3-hetesen top 10-ben, ott is segítő volt leginkább. Kérdés, hogy a kapitányi szerep az hogyan hat rá, illetve valami meg volt a fejembe.
De amúgy azért, hogy az Evenepoelt ott a Malhaónak a tetején sprintelte le, hogy az Algarvén, ami azért egy könnyebb hegy, bármennyire is igaz az, hogy az Oropa nem kell Stelviói, nem tudom, Mortilórói magasságukba bemutatni, csak hogy azért okésabb szerintem, hogyha az Oropán valakinek kicsit már gyengébb a sprintje a végén, hogy egy kicsit a Martinez fánklubot is megvédjem.
Lehet, de szerintem még a konzisztenciája az, ami főként kérdés lesz, hogy a 3-hetes konzisztenciája az valószínűleg nem lesz annyira jó, de őszintén várom, hogy elmszáfoljon.
Lipovicnak lehet szerinted?
Szerintem összetettben nem lehet esélye. Lehet, hogy ilyen szakaszvadászatban ő még azért odaérhet egyszer-kétszer.
Amire még szerintem fontos beszélni, talán a legfontosabb Pogácsár mögött, ugye az O'Connor Thomas féle üldözés. Itt ugye felmerült az a narratíva, főleg Bencivel képviseltük azt, hogy hát ez hülyeség volt Ben O'Connor részéről. Benne Gusta azért adtál a kerékpár romantikusoknak is egy pontot, hogy de legalább megpróbálta. Ezt még tartott, hogy van egy ilyen nézőpont?
Két dolgot írtam le, az egyik, hogy meg kell próbálni. Ez a sport, ez a próbálkozások sportja, ez nem lehet elvitatni. Egy, kettő, amit utána Thomas nyilatkozott is, az úgy hangzik, hogy amúgy erre tenni a kereket sem volt különösebben etikus, de nem tudom elbírálni. Tehát nem szép, nem a legjobb praktika, amit tudott alkalmazni, vagy tud alkalmazni egy üldöző, de elmondta, hogy limitem van, elmondta, hogy nyilván itt akkor már ilyen veszteséglimitációról beszélünk. Aztán hát szegény O'Connor nagyon megfőtt. Annyi szeretem volna még az Oropához hozzátenni az előző gondolatba, csak nem akarom, hogy ne hangozzon el, hogy azért ez a hegy 1100 méternél vége van. Tehát, hogy itt még nem játszik az, amiben Pogacar valószínűleg kiemelkedő lesz ebben a mezőnyben, hogy hogyan teljesítünk 2000 környékén.
Én ezzel amúgy pont vitatkoznék, szerintem Pogacarnak ez egy ilyen tökéletes hegy volt, tehát hogy 2000-nél, nem mondom, hogy ebben a mezőnyben vannak nála jobbak, de ugye pont Jonas Vingegaard azokon a hegyeken szokta most igen. Már talán mondhatjuk, hogy elég biztosan megverni egy Pogacart. Itt mondjuk most így gondolkozom, hogy ki lehet az, nem tudom, persze, igaz?
Igen, nekem ezzel az egész érvel is annyi ehhez az egész érvel is nagyon hozzátenni való, hogy viszont csak Jonas Vingegaard tudja megverni Tadej Pogacart az ilyen hegyeken. Igen, ő ott jobb, ő abban az egy szituációban jobb. És még lát azt mondom, hogy
Felix az Oropát
annyira oda ítélem Pogacarnak, és annyira így ítéltek vele, hogy szerintem itt egyébként még Jonas is megverte volna. Ez nagyon neki való az a hegy.
Ezt én is így látom. Oropához valami hozzátevés még. Bárdénál sajnos láttuk, hogy az alapvetően nem egy egyszeri rossz nap volt. Furcsa volt még szóval a Bakrájnak az, hogy mennyire nem tudtak most feljönni. Ugye Caruso addig is már az elmúlt években is csak a Giro-ra tudott összpontosítani. Most talán úgy néz ki, hogy már ez sincsen meg. Tibéri pedig ugye elvileg egy defekt, és aztán azt most teljesen értem, hogy rossz kerékpárcsere után kapott 2.30-at, szóval, hogy már a Bakrájnak A és B opció nélkül kellett, hogy maradjon. Én még kiemelném a Jan Hirtet, akiről amúgy szerintem kicsit szégyen, hogy mennyire nem beszéltünk, és egy korábbi Giro top 10-es, és most is viszonylag jó eséllyel tud majd ott lenni. Chavezről is még valószínűleg érdemes beszélni, aki most így valamilyen szinten meg tudott jönni. Illetve hát amúgy szerintem még, hogy Lucenkónak a teljesítménye az, hogy Fortunato megveri, az egy kicsit fura az Astanán belül. Nyáron hét lesz, úgyhogy majd nézzük meg. Lucenko az a karakter, aki a túrokon is úgy jön be a top 10-be, hogy nem tudom, a második hét végén szök egy ilyen rohadt nagyot. de ezeket már lehetett látni, de igen, tehát az alapmondás az az, hogy az Oroppa azért ez egy nagyon kicsi hegy volt, sőt, és még a szombati Prátidi Tívó sem lesz az az igazi. Harmadik, negyedik szakasz, egy kicsit bocsánat, hogy ezt egybevettem, de hogy sprinter szakaszokról beszélünk. Tim Merlier vagy Jonathan Milán az erősebb?
Hát a mai nap alapján még Caden Groszt is oda merném mondani, mert rendkívül hosszan tudta tartani az erőt, és talán nem jól időzített, nagyon kicsi múlott, hogy nem lett meg a sikere. Milán szerintem a harmadik szakaszon bő egy kilométert, ha nem többen ment egymaga. Ma azért kedden veszük fel, ugye a negyedik szakaszon Consoni azért elég nagy segítséget nyújtott neki. Koi tűnik egy kicsit ilyen, nem is eltűnnek, mondjuk ez az első ilyen igazán nagy esélye talán. Szerintem az a siker még jönni fog, de amit te mondtál, hogy sokkal izgalmasabb, vagy nem tudom, többen ebben a Giroban, mint mondjuk, amit az elején mondtunk meg, ugye a PCS számok alapján nem a legerősebb mezőnyünk van, de hogy szerintem a sprinteknél tök jó harcok lesznek, mert Sanz Girmay a kiszállt, pedig tök jól nézett ki a harmadik szakaszon, azért kár, ez a két bukás, az csúnya volt mind a kettő, de nagyon-nagyon éles és szoros sprinter harcunk lesz szerintem végig, plusz, hogyha Tadej Pogacar úgy gondolja, hogy valaki támad is, ő erre ráteszi a kereket, akkor meg még izgalmasabb versenyünk lesznek itt. Pláne, hogy még hasonló, hát terébe hasonló szakaszunk, mint a harmadik, nem is nagyon feltétlenül lesz, de hasonlóak lesznek. A negyedik is hasonló volt, Ganna megpróbálta, nem jött be.
Igen, a harmadik szakaszon azért az, hogy az UL mennyire rossz helyen volt, ez fura volt, és akkor egy kicsit megint a podcastünk kezdetére utalva, hogy nem voltak rossz helyen, végig visszanéztem, de hogy így azért már volt előttük egy sor pont. Tehát, hogy mondhatni az első harmadában voltak, de már veszélyesebb helyen. És Pogacar is maga nyilatkozta azt, hogy azért ment végül is ugye Honoré támadásával ezen a, nem tudom, 4 kilométerrel a vége előtt levő emelkedőn, mert hogy azt érezte, hogy itt most para van, itt most jobb, hogyha előre megyek. Hát megcsinálták a sót, és az a Geraint Thomas ment vele, azt hiszem csodálatos. Tehát Geraint Thomas így, én nem tudom, mikor láttam, de az már egy évtizede volt versenyezni, most meg úgy volt, hogy rámegy ezekre a ezekre, egyrészt ugye volt ott jóváírás is, másrészt amúgy, ha szerez 3 másodpercet ott az elgurulásban Martínezhez képest, akkor az amúgy sokat segíthet. Mennyivel kapott ki tavaly? 15 másodperc, vagy most még lehet, hogy kevesebb is volt a vége? 4? Mindegy. 14. Vence mutogat közben, ez egy érdekes aktivity volt, ezt remélem majd mindenki visszanézi. Patrik, sprintek, Merlies Milán harca lesz ez? Ugye Jakobsent nem láttuk még egyelőre, Jakobsen borzasztónak tűnik hegyeken továbbra is, még Merlie amúgy ki tudta bírni a tegnapit, magyarul szólva a hétfőjét és a keddi szakaszt is.
Szerintem végsebesség alapján mindenképp Merlie a jobb, ez látszott szerintem ma is, hogy nagyon hátulról jött, nagyon be volt szorítva, mondta, hogy ugye majdnem elesett, és még akkor is megvolt a végsebessége, de ő nem tudta annyi ideig ezt a sebességet fenntartani, mint Milán, annak ellenére, hogy a maga a csúcssebesség az tényleg nagyobb volt. Még annyit mondanék itt ezzel kapcsolatban, hogy egészen érdekes ez a, volt ez a mai befutó szerintem, tehát amit kiemelt Merlie is, hogy örül, hogy él, ez volt a nyilatkozata konkrétan a szakasz után, azért nem tudom, hogy a hogyan gondolták pontosan ezt a befutót, tehát, hogy felviszik a kapu mellére őket 2,5 kilométerrel a vége előtt, onnan akkor egy teljes lejtmenet, van az alján egy körforgalom, amit a Sanremon is 70-nel érkeznek meg ide, ezt még azt mondom, hogy egészen jól is lemenedzselték, hogy le volt zárva az egyik oldala, és akkor nagyjából ilyen egyenes vonalban át tudtak menni rajta, de ez a lejtmenetes befutó, hát itt tényleg egy rossz érintés lett volna a mezőnyön belül, és akkor egy óriási tömegbukás megint.
Ez nagyon sok dolgot el akarok mondani, de Bence, kezd el,
hát igazából én csak annyit akartam hozzáfűzni, gondoljatok bele, hogy milyen volt az időjárás egész nap, és hogyha nem ilyen időjárás lett volna a szakasz végén, mint amilyen most volt. Nem lengyelkör vibe-zon volt, de elgondolkoztam rajta, hogy azért belemész egy esőből egy ilyen lejtmenetbe, szárazon is, amit Patrik mondta, ez nem horror volt, de közelített hozzá. Ez sokkal nagyobb. Tényleg egy szerencsétlen mozdulatom múlt az egész körülbelül volna, hogy itt nagyon nagy gáz legyen.
Az első gondolatom csak egy ilyen cinikus megmakkanás, hogy amúgy tehát nem gondoltam, hogy az olasz körverseny el fogja irigyelni a Paris-Roubaix-nek a sikánját. A, de elirigyelheti. Egy, kettő. Amúgy nem tudom ilyenkor azt nem számításba venni, hogy amúgy a Pogacsár ökörködik ezekkel a menjünkkel előre, de amúgy, hogyha meg tudnám tenni, hogy elmegyek előre, és amúgy félek egy szakasztól, ez ilyen győzelembe menekülés szituáció szaga is lehet a többi sprintnek is, amik így vannak tervezve, hogy nagyon nem azért van ott. Az nem azért van ott, mert amúgy nem arra számít, hogy ő beír a végével, meg becsorog, mert az nyilván egy nagyon veszélyes taktika, és nem akar sprintelni a többiekkel, mert amúgy retteg a befutó tervezéstől. Ha lenne bennem erő, én is valószínűleg azt mondanám, hogy akkor menjünk előre, próbálkozzunk ott, mert nem ragadok be egy bukásba. Így van, ahogy mondott Patrik, hogy azt a körforgalmat, ha nem sikerült volna olyan jól kivitelezni, és történik egy érintés utána, nagyon-nagyon veszélyes. Csak ennyit, ezt a két gondolatot akartam hozzátenni.
Oké, de amúgy a harmadik szakaszon amúgy az UAE-t képes lett volna jobban helyezkedni, és akkor kevesebb félelem van szerintem, tehát hogy igen, igazad van, csak hogy nem akarom csak a versenyszervezőkre ráhúzni, de amúgy persze ez veszélyes volt és fura volt, hogy ezt így ebben a formában engedélyezték. A mai sprintnél még amúgy ugye már Bence kiemelted, hogy Consonit ismét ki kell emelni, aki üldözött is, aztán még el is indította a hajrát. Én ugye nehéz nézni ezeket a sprinteket, hogy hol van pontosan az indulás, de azt láttam, hogy Consoni gyakorlatilag 700-nál már elindult. Na most egy felvezető ember, az utolsó felvezető ember nem 700-nál szokott indulni, hanem inkább 500 után, 400 környéken. Ő elindult 700-nál, és amúgy tulajdonképpen nem ment extrán sokat, talán olyan 300 métert, mert olyan 400-as táblánál engedték el Jonathan Milant, és Milan 400 méter sprintert, és bármennyire is volt egy pont, amikor mellé, igen, majdnem előrébb volt gyakorlatilag, aztán az utolsó százon visszaesett, mert Milan ki tudott tartani, és sok ilyen sprint lesz. Én még egyet mondanék, hogy Piti egyelőre nem tud itt ezen a szinten labdába rúgni, elvileg ezek neki kedvező szakaszok lettek volna, nem tud sem összeállni, sem talán sprint sebességben nincs ott. A Giro kapcsán szerintem még azért Walter Attiláról beszéljünk, ugyanis egy szerintem összességében pozitív Grande Partenzánban túl, főleg ugye a szombati szakaszról érdemes beszélni, ugye a 9. helyen végzett Attila ezen a szakaszon, és az legerősebbek között volt, talán ezt is ki lehet mondani, hogyha a San Vitót nézzük az emelkedőt, egy picit ő is abban volt, mint talán Skelmosse, hogy közel ment a naphoz, én azt gondolom, hogy volt egy pillanat, hogy talán túlságosan fel akart zárkozni Pogacsár és Narváezhez, nem tudott, de amúgy Tomászék az így is, ahogy láttuk, gond nélkül beállt. Ez szerintem akár szakaszgyőzelmeket is előrevetíthet, vagy ez még lehet, hogy túlságosan nagy szólásmondás. Bence?
Szerintem nem, meg abból látva, hogy okosan versenyeztet, hogy mikor vette ki, mondjuk nyilván az oropás bukás ott az benne van, az nyilván sosem jön jól. Lehet ott több szerepe lett volna már rögtön azon a szakaszon Üdebux mellett. A negyedik szakaszon látszott most, hogy a sprintnél is, akkor a bónusz másodperc is elő volt, ott ment elő Lati, vitte fel Üdeboxot. Szóval szerintem most fontos szerepe van a csapatban. Nyilván van a nyilatkozatok alapján, meg ezt tudjuk, a láb az a első szakasz alapján azt mondom, hogy meg kell, hogy legyen. Nyilvánvalóan a bukás nem jött jól, ha fejben is ott van szerintem. Én nagyon bíznék abban, hogy lesz itt szakaszgyőzelem, jó szökés lesz, abban tuti vagyok, és inkább azt merem mondani, hogy lehet egy vagy kettő, vagy nem is egy jó szökés lesz, hanem több. És abban reménykedem esetleg, hogy ez a bizonyos hatodik szakasz, de erről most gyorsan úgyis beszéljük még, hogy milyen az elkövetkező pár napokban, ott jó esélye lehet, és inkább azt mondom, hogy az időfutamon megint az lesz, hogy látni fogjuk, hogy ott ezt nagyon nem tolja meg, mert lehet a Práti Divon viszont már Üdebruxnak kell többet segíteni.
Patrik, neked hogy tetszik Attila? Hogy tetszett főleg nyilván a szombat a legérdekesebb, de akármit mondott Bence, a mai szakaszon is a segítsége az 10/10-es volt.
Igen, nagyjából a szakasz közepén számítottak rá, ami jó is volt. Talán egy picit Koynak is kellett segítenie itt, amikor vitték az elején a jumbosok a bizmások a tempót. Meg tényleg jó volt az is, hogy a szakasznak a végén, ugye, amikor elkezdték a kápó mellét, akkor elengedte pont az miatt is, amiről beszéltünk, hogy mennyire veszélyes volt ez a befutó. Az Oropán is elengedte, hogy Bence mondta. Én szerintem kicsit ez a 22-es Girohoz hasonlíthat majd, ahol a csapatban akkor ugye Demarért kellett dolgoznia, most talán majd leginkább Eidebruxért kell, és majd szerintem lesz a teljes versenyen egy vagy kettő olyan lehetősége, amit meg kell ragadnia.
És reméljük, hogy most is sikerül, és nem érzi a nyomást, de talán ebből kijövőm van. más az első négy szakaszhoz, mert akkor szerintem gyorsan elmondhatjuk, hogy mi vár ránk a héten. Ugye holnap kezdünk egy, vagy folytatjuk egy sprint szakasszal, ugye a Giro első hetét, ez egy lukai befutó, lesz egy emelkedő 20 km-rel a vége előtt, 3 km 4,3, valószínűleg megpróbálják meghúzni páran, de talán itt lesz a leginkább esély egy Jakobsennel is a mezőnyben levő sprint szakaszra. A Bence féle hatodik szakasz, ez a murvás szakasz, ugye azért nem egy Strade Bianche egy összességében, három murvás szektor van, de hát azért ez is szelektív tud lenni, és ugyanígy itt vannak a dimbes, dombos na szóval, dombok tarkítják a mezőnyt így nagyon röviden összefoglalva. Hú, kijöttem belőle. Hetedik szakasz, ugye ez a perugiai időfutam, ennek ugye a lényege az, hogy 41 kilométer, ebből 34 majdnem, hogy teljesen sík, viszont 34 és 41 között ki lehet számolni, 7 kilométeren keresztül kb. Lesz egy emelkedő, azért 4,1%-os összességében nem lesz túl nehéz. Én Ganna formáját elnézve most már amúgy tennék Gannára, eddig Pogacsárt mondtam volna, de szerintem Ganna, Pogacsár, Tomás hármassal érdemes a tipmixen játszani, ahogy az elmúlt szakaszokat néztük. Nyolcadik szakasz, az most már szombat, hogyha jól adom össze, ugye ez a Prati di Divo szakasz, na ezt nyerte Lucenko ugye az Abruzzo-i körversenyen, hegyi befutó, 14,7 km, 7% és előtte is már második, harmadik kategóriás hegyek, és hát az egész szakaszot egy föl-le pálya uralja, és akkor végül elérkezünk ugye a nápolyi 8-as szakaszhoz, Nápoly ugye visszatérő a Giro d'Italia-n. Itt is lesznek a sprint előtt több emelkedő is, az utolsó az 7 kilométerrel a vége előtt fejeződik be, ez egy 3,2 kilométer, 4,4%-os kis kaptató, valami olyasmire várhatunk, mint nagyjából a mai szakaszon, tehát amit érdemes nézni, nagyon leegyszerűsítve az a csütörtök, a szombat, persze az időfutam is nagy különbség lesz, az időfutamon pénteken kevesebb látványosság lesz, de a szombat csütörtök az azt hiszem azért top-top kerékpáros élmény lehet. Zo, Giro-t akkor azt hiszem kiveséztük, irány Magyarország, itt vagyunk igazából. Bence, most már nem tudom pontosan, melyik szerepet vállalta ki, hogy szakasz. Az útvonalat, vagy a...
Útvonal.
Zsa.
Oké.
Nem, most majd beszélünk, tudod. Hazajöttünk.
Most már így. Hát benne gúz. Igazából te kezdhetnéd az első szakasz leírását, mert lehet, hogy sokszor biciklisztél a környéken, de viccet félretéve az első szakasz az ugye egy karcak hajdúszobosztó, ez a full sík, ténylegesen, tehát semmi nem fog történni. Átmenek ugye majd a Hortobágyon, 165 km hosszú, tehát szerintem itt ebben konkrétan kaptató nincsen, de még minimális se. A második szakaszon Tokajról mennek az Intbarcikára, ez is egyértelműen a sprintereké, nagy barc előtt lesz két kisebb kaptató, de hát ez egy 0,7%-os tardonánál, szóval azt gondolom, ez sem lesz nagyobb probléma a versenyzőknek. Ha valaki kin lesz, ide tervezünk menni majd Jakabbal, Tokajba és Kazincbarcikára is, és a harmadik szakasz lesz majd, hát mondjuk azt a királyetapnát, ezt már jó pár éve így látjuk, a Mátraházára mennek föl kétszer, és Mátraháza második mászásán elmennek egészen a Kékestetőig, úgy Kazincbarcikáról mennek föl a Kékestetőre, 180 kilométer, igen?
A bűvös szám, amit mindenki figyel, az amúgy a 8 perc, 23 másodperc a szegmensen. Ezt egyébként akkor lehet nagyjából elindítani ezt a mérőt, amikor Mátraházánál bekanyolnak jobbra. A
24-esről,
igen, a 24-esről a, nem tudom, a vegyesbolt és a csülökbüfé között jobbra felteszik, konkrétan amúgy, igen, ezek a V-pontok Stráván. Akkor lehet indítani egyébként ott a befutóhoz képest Atiakom. Én nem látok rá esélyt egyébként, hogy megdöntök a komot. Majd bevezetünk egy ilyen különleges ilyen kom morzsolgatós sessiont, hogy így megtippeljük majd, hogy most megdől a kom, vagy nem dől meg a kom. Szerintem most nem dől.
De Buchmann idegből megtekeri, figyeld meg. Onnál bokornál fog ő is támadni a Lati. Negyedik szakasz, ez Budapestről a Hősök teréről fog indulni, kimennek Etyekre, ugye Etyek környéket most már láttuk többször is a Tour de Hongrie történetében, legalábbis az újkoriban mindenképpen. Korda stúdiónál fog befejeződni a szakasz. Erre kíváncsi vagyok, hogy melyik sprinter fogja kibírni, mert azért nem egy lehetetlen emelkedő az itt a Korda stúdió, az 1,3 km 5,8%. hanem ezt a kíváncsi, ki fog előtte esetleg próbálkozni és meghúzni a váratlant, de ez egy jó finish lehet, és igen.
Itt mennek rá a bubára, igen. Ezt meg kell jegyezem, hogy itt van
ezt, rá szerelem. Ezek a Maru is elmondta, hogy itt ki fognak menni a bubára, amire kifejezetten büszke, és mondta is, hogy ez volt az, amit ő mindenképpen szeretett volna, tehát ez, ebbe beleszólása is volt, úgymond, hogy itt ez a szakasz, ez az ők is, nem tudom, kincse, úgymond ez az egyek környéki körözés, szuper lesz.
De a kerékpáros világban ez így van, ez a buba, a bubi, hogy ezek egy, tehát, hogy így megyünk
hát
tovább.
Buba, hát na, hát vagy lehetne
értem a szójátékot, vagy a mozaik is, szót.
Igen, az amúgy egy tök szép bicikli út, tehát a gyerek kíváncsi leszek majd, hogy lesz megoldva.
Én...
Ja. Igen, mondjál, ha akarod, mondjál.
Menjünk tovább, légy szíves. Nem akarok, egy egész epizódot tudnánk a bubiról beszélni, és pont az Eisenkrammer interjú alapján jött fel, hogy...
A bubáról vagy a bubiról? Na, azért.
A bubáról.
Van holt szezon, mondjuk azt. Szerintem ez olyan, amit pont arra kell.
Ja, majd akkor Pendegúzba összefuttok a bubámmal, amikor egyszer. És az utolsó szakasz, amit tavaly láthattunk először, ez a pécsi, az állatkert felé tartó emelkedő. Ami tök jó info, és ezt is ugye ebben a podcastban hallhatátok, hogy a legmerekebb részén, ugye ez 1,7 km és 10,4%, ez kordonozó volt tavaly, ez idén nem így lesz. Aki hallgat minket, és ott lesz, nagyon kérünk arra, hogy figyeljenek a versenyzőkre, mert ez egy tök jó ilyen baszkos, túros, nem tudom milyen élmény lehet, hogy ott lehetnek a versenyzők a pálya mellett. Már látom azt, hogy valaki a gatyáját tölje le, vagy esetleg valakit szívesen leönt, ne legyen ilyesmi, de ez egy tök jó szakasz, főleg, hogy benn van a városban, köröznek ugye hármat is, és akkor az állatkertnél lesz a befutó. Nem mondom, hogy a kékestetőn eldőlhet, de ha valaki nagyon merészen támad, szerintem a pécsi szakaszon még visszahozhat mondjuk, nagy Isten, a kékestetőn elmaradt is. Jakab, kik lehetnek azok, akik itt a pécsi szakaszon támadgatni fognak? Eriken is, Marcin kívül.
De mielőtt még ezt elmondanám, felhívom a kedves hallgatóink figyelmét, és nézőink figyelmét, hogy ezt az említett Eisenkrammer Károlyos podcastet alapvetően a Patreon csatornánkra csináltuk, hogyha van kedvetek, akkor fizessetek elő, tök jól fogunk fejlődni belőle, de még így az elején azért mi kirakjuk ezt szépen ingyen is, és most már, hogyha rámentek a különböző platformjainkra, akkor ingyenesen is meg tudjátok hallgatni ezt az interjút. Ettől függetlenül, hogy a jövőben is meg tudjátok ilyeneket hallgatni, nagyon kérünk titeket, hogyha van kedvetek, pénzetek és időtök, akkor a Patreon oldalunkon 2000 forinttal vagy 5 dollárral nézőpont kérdése, próbáljátok havonta segíteni a munkánkat. Na és akkor a Hanya Bence feladta ezt a labdát, most leütjük kérem szépen. Jó nevek vannak, és ugye azért most már ez a leírásból is lehetett látni az úton leírásból, egyetlen nem csak sprinterekben gondolkozó egyetes, ugye hát azért most már tudjuk azt is, hogy itt World Tour célok vannak, ezt is az említett podcastben mondta el Eisenkrammer Károly. UAE, Mark Hirschi, ugye a tavalyi versenyből kiindulva vélhetően most is az UL kapitánya lesz, és az egyik esélyes. Talán az összetettnek nyilván a kékes azért már lehet neki gond, de azért megnézem majd a többi versenyzőt, Hirschi bármennyire is a World Tour szinten igazából egy ilyen dimbes dombos menőre gondoljuk, itt lehet azért labdába tud rúgni majd a kékesen is. Dégo Lisszi is itt van, és mindben pedig hát leginkább Hodák fog valószínűleg majd hajrázni, bár ez ugye a fiataloknál kérdés lehet. Ineos, ugye egyrészt fontos kívánni, hogy Salvatore Puccio, én nem tudom most a pontosan hány év után, de kiadja a Giro d'Italiát, és ugye érkezik ide az Ongrira is, Vivian is sprintelhet majd, azt hiszem összetettben Oscar Rodriguez sem fog tudni labdába rúgni majd. Jayco, ez egy egyértelműen színes sprinter volantnak mondható, és itt van egy Dylan Groenewegen, majdnem, hogy a túros felvezető sorral érkezik. Lidl Trek, hát a Romandi alapján én még Thibaut Nice sem teljesen tudom elképzelni, nem tartom elképzelhetetlenek, hogy ott lenne az összetetben, de Tesfacion is ott tud majd lenni. Szerintem Nice-nek azért sok lehetősége lesz, akár az egyeki, akár a pécsi szakaszon is kibírhatja majd ezt. A DSM, ugye ezek mind azért mondjuk ki, hogy World Tour csapatok, ami szerintem ki, hogy beszélni ezekről a nevekről. Talán Liepins lehet, aki legnagyobb szereppel tud bírni. Bora Hansgrohe, én azt hiszem, hogy itt van az összetett verseny legnagyobb esélyese, ugye Emmanuel Buchmann, ő a Giro formájával érkezik a Tour de Hongria, és ugye Wells Ford lesz a sprinterük, ő szintén alapvetően Giro d'Italiára készült volna, bár Ralf Dernke elmondta, hogy ezt a döntést már azért Wells Ford-dal közölték hamarabb, hogy ez nem biztos, hogy így lesz majd. Bahrain, megint egy Giro-kból kimaradó, ugye Wout Poels. Most, hogyha mondanám kéne valamit, szerintem leginkább Buchmannak ő lehet az ellenfele. Aztán már Cavendish, ugye török körön már visszatért, egyet láttuk sprinterni, akkor is ugye váltó probléma, egy lánc problémája volt. Hát most muszáj lesz valamit mutatnia, mert hogy most azért mondjuk ki egyelőre, hogy nem fog Tour de France-on rekordot dönteni jelen tudásunk szerint. Valamit mutatnia kell már Cavendishnek. Nem egy rossz hely. Polti Kométa, Vetter Erik összetett esélyt látunk itt. Vagy a kékes, az too much.
Inkább Marci. De szerintem Eriknek ez egy jó esély, hogy most nem végül a Giro-ra ment, hanem idejött, mert itt bizonyíthat. Tehát egy szakaszért szerintem mindenképpen. Inkább annak lehet több értelme van, hogy arra vagy a Pécsire, esetleg még az Ecseki az nehéz, mert szerintem nagyon sokan ki fogják bírni, de a Pécsire mondjuk úgy megpróbál rámenni, vagy esetleg elmenni ott egy korábbi támadásra, az tök jó lehetőség, meg mutassa meg magát igazából. Ez most tök nagy esély neki.
Tudor, Valszár nem ment a Giro d'Italiára, kicsit talán meglepetésre, itt jó lehet, ugye már tavaly is itt volt ezen a versenyen, Lotto, itt van egy Han van Hooke, Q36,5, ugye Hagen lehet még, aki az összetetben is valamilyen szinten labdába tud lúni, Moschetti fog sprinterni, itt lesz ugye a Flanders, az Özketel, Korateknél azért Sparáit és Marecskót is ki kell emelni, sőt, akár még Bonifáció is, mondjuk az egyik iszak, azt szerintem ott tud lenni, jön ugye az Unibet is, van egy Epronexünk is, hát reméljük, hogy amit láttunk Abruzzóban, az egy formaépítő verseny volt, és itt most azért a srácok tudnak valamilyen szintlépést mutatni. MBH Bank, Valent Márk Kalasoraiban, ugye Márknak ez lesz a fő versenye, és bízunk benne, hogy amúgy esetleg a Baby Giro-ra is be tudja játszani magát itt ezen a hazai körversenyen. Van erre esély? Ugye itt van ez a Pierre, igen?
Szerintem én Márknak megelőleg ezek egy szakaszt, ami brutális lenne.
Ez
de én látom ezt jönni. Egy szökésből. És én ezt, ha egyetlen, az egész magyar válogatottnak egyetlen dolga van. Itt van ezen a versenyen. Egy dolga van a magyar válogatottnak. Minden szakaszon támadni. Minden szakaszon támadni. Akkor is, ha halott az első pillanattól. Igen. Ennyi a dolgod. Ott hordod a szint, ott van egy Filutás Viktor, ott van egy csomó jó versenyző, támadjatok, ne üljetek a World Tour csapatok B sorainak a kerekein. Ne üljetek ott.
Van egy Pierre Bagettünk is, Peter Sagan. Én, bocsánat, hogy magyar válogatottnál, hogy én nem látom, hogy Viktor komolyabban bele tudna szólni, mert hogy nem verseny az ilyen szinten. Szóval lássuk be, hogy neki az, hogy a mezőben maradjon, az egy nagy szó lesz.
Nem csak Viktornak mondtam, hanem amúgy ebbe egy ilyen támadásba kell amúgy Valent Márknak is benne lenni. Tehát, hogy valahogy erre fel kell építeni valamit, és azt mondom, hogy egy magyar válogatott pedig meg kell tudnia ágyazzon ennek a potenciális esélynek.
Ugye a magyar válogatott kifejezetten erős, hiszen úgy alakult, hogy az említett Filutás Viktoron kívül is leginkább ugye ki kell emelni Dina Márton, talán még egy top 10 is összejöhet, illetve nyilván ugye Pák Barnabást is, aki az Adria Mobilből játszik haza, úgymond. Patrik, te mint aki, hogy azért hazai közeget versenyrajongóként is követed, hogy látod a magyarok helyzetét, lehetőségeit?
Először akkor Valent Márk, ugye náluk a csapatban az előzetes rajtlistán még benn volt Kajamini is, aki végül nem jön el, úgyhogy ez jó, hogyha esetleg az összetetre mennek, akkor így Valent, meg talán Pavel Novák lehet a legjobb emberük. És Valent Márk ugye Bükszentkeresztiként pont, hogy hazai pálya számára ez a kékesi szakasz. A magyar válogatottnál pedig annyit szeretnék még mondani, hogy most ha megnézzük a keretet, van egy Dina Marci, van egy Peák Barna, akkor Feldhofer Bálint is megkapja fiatal 18 éves versenyzőként a lehetőséget, ő ugye a Poltinak az utánpótlás sorában teker. Szijjártó Zétény szintén Conti versenyekről rendelkezik tapasztalattal, és Conti csapatban teker. Akkor ott van még Filutás Viktor, aki kifejezetten egy Tour de Hongrie specialista. Az előző években azt vártuk, hogy minden szakaszon támadjanak. Szerintem ez most inkább egy picit így átalakulhat, mert eléggé sokoldalú a csapat. Kérdés, hogy mennyire akarnak majd ilyen dinamarci központúvá válni, hogy mindenki inkább őt segítse, vagy egy-egy versenyző kap mindig lehetőséget a különböző szakaszokra. A Zepronex-nél még annyit szeretnék, hogy egyértelműen Karl Ádám Kristóf mehet a sprintekre. Az összetettben Byron Munton szerintem elég jó lehet, egy top 20 mindenképp kinézhet neki. Az előzetes rajtlistáról végül kikerült Árvai Kristóf, pedig rá azért kíváncsi lettem volna. Ő ugye 20 éves, de már ilyen 18-19 évesen is hozott ilyen pont kettes kelet-európai versenyekről ilyen top 20-as eredményeket. Így általánosságban az ő jövőbeli fejlődésére kíváncsi leszek majd. Még az Abruzzo ugye nem sikerült jól a csapatnak, végül azt utána Islustekker Zsolt leírta a blogjában, hogy az utolsó szakaszt végül is befejezte volna ő is, és Rózsa Balázs is, de hogy egyszer csak a zsűri így 40 kilométerrel a vége előtt kiintette őket, és végül betekeltek a célba, be is érkeztek limit időn belül, de hogy DNF-ként rangsorolták őket.
Erről beszéltünk a Bencével, jó, értem, hogy ez van egy a körülmény, azért én néztem a versenyt, és ott probléma volt a mezőben maradással. Tehát, hogy azért ezek ne, tehát hogyha ez az alap nincs meg, akkor azt gondolom, hogy nincs miről beszélni. Sajnálom, én ebben nagyon kívülálló vagyok, hogy merek viszonylag, hogy mondjam, nyersen fogalmazni.
Azzal én is abszolút egyetértek, hogy azért jobb teljesítményre kell tőlük számítani itt a Zongrén, mint amit az Abruzzon nyújtottak.
De amúgy Karl Ádám teljesen jó pont, mert az Abruzzon is ott tudott lenni, legalább a sprintek környékén, nem tudni, hogy bármilyen szinten bele tud rúgni a kerékpárba, de legyen ott, nézze meg egyáltalán kezdésként. Szóval, szerintem az Zongrénről ennyi, akkor még egyszer csütörtökön ott leszünk Bencével, és Patrik is ott lesz, ha minden igaz, a barcikai célban, de még melyik szakaszra mész, Patrik?
Hát ha minden igaz, akkor a barcikai célban, a következő nap a rajtnál, és lehetséges, hogy vasárnap. Arra egyelőre még ilyen kérdőjeles választ tudok adni.
És akkor még egy kicsit magyar vonalon maradva így a legvégére, ugye véget ért a női Vuelta, nem magyar versenyző nyerte, ugye Debbie Follering nagyon magabiztosan megnyerte Marcus és Longo Borghini előtt az első női Grand Tourját az idei évnek, viszont hát ugye a legfontosabb az, hogy, és már erről beszéltünk a múlt héten is, de hogy Vas Katablanka piros trikós tudott lenni, így a tavalyi Giro szakasz győzelme után most már egy másik Grand Tourról is van egy ilyen sikere. Amúgy Blanka maga kifejezetten elégedetlenül fejezte be ezt a versenyt, mert hogy szakasz győzelemben nem tudott ott lenni. Láttunk szép segítéseket Blankától abszolút, illetve hát azért az, hogy a piros trikóra ott tudott lenni, és ott meg tudta azt neszelni, az kifejezetten pozitív volt. Nekem mondom, azért a hegyre menésben nagyon kell fejlődnie minden tekintetben, tehát hogy sokszor van problémája az olyan hegyekkel is, amik a szakasz egy olyan részén van, ami még nem olyan fontos, de már egy hosszabb hegy, és olyan esetekben is, amikor a végén van 3-4 perces emelkedőkkel is, elméletileg ott tudna lenni, de még sincsen most még ott, de viszont remekül tudja utána magát összeszedni. Bence?
Igen, igazából erre akartam kitérni, hogy ez amúgy tök reálisan át, és ez tök őszinte dolog szerintem, hogy így értékelt a verseny után, és hogy még mindig van benne egy kicsi, hogy ebben tudna fejlődni, itt tudna még előrelépni. Kíváncsi leszek amúgy, hogy alakul a szezon. Én még mindig tartom azt, hogy az olimpián amúgy pont az ilyenek miatt neki nagyon jó esélye lenne, de fejlődnie kell mindenképpen, bármilyen is rövidek lesznek ott a kaptatók majd, ugye Montmartre-on. Plusz az, hogy nagyon durva és furcsa volt látni azt, amikor Demi Vollering második lett az egyik szakaszon, és ugye a végén Muzik ment el mellette, legesleg végén, hogy egyszerűen saját magának pészelt a vörös trikós 2 kilométeren át, amikor ott volt megette a csapat, és a csoportban 2 ember még ott volt a saját csapatából. Én tényleg nem akarok semmilyen konspirációs elméleteket felállítani, de ez nagyon-nagyon furcsa egy ilyet látni, hogy konkrétan a világ egyik, hanem a legjobb kerékpározója ott van a te csapatodban, és tény is, hogy el fog igazolni, és nem tudom, mi volt ott a mögöttes, ez azért mégis nagyon furcsa. De amúgy
Mária Rajszer következő igen. napokban ugye ment neki azért, hogy egy megvédjük
igen,
a csapatot
valamilyen
szinten.
Igen, meg amúgy Bolerink kiírásában és a social médián amúgy ja, az volt, hogy ott a végén is csapattal tette fel, hogy együtt csináltok, meg is erről szólt az egész. Lehet kicsit kifele is szólt annak, hogy hát itt amúgy meg vagyunk, meg nem tudom, de hogy
meg ezt nem vagyok social média
meg. Igen, pont ezt beszéltem, hogy Ézen Kamar úrral is, hogy Karcsival, bocsánat, hogy ezt kérte, hogy ezt mondjuk, hogy Karcsival ezt beszéltük, hogy amúgy nála látszik az, hogy valószínűleg valaki ott még dolgozhat is mellette, mögöttem, ugye a Nike-val is van egy komolyabb szerződés nemrég. Mindenesetre érdekes volt, a szezon további részére bőven kíváncsi, hogy hogyan alakul, mert azért túlon ez már lehet nem fog beleférni, hogy a többi csapat is még egy körrel jobban összeszedi magát, de Wollering most nem az a szint, tehát hogy nem úgy néz ki, hogy bárki meg tudja fogni.
Más sportág. És ugye a női World Tour az nagyon gyorsan folytatódik, és Spanyolországban szerint 10-én három szakaszon keresztül van a női Itzullia, Demi Follering az előzetes rajtistán ott van, és Vaskata Blanka is. Longo Borghini ezt a versenyt kiadja, de azért például Muzik ott lesz, hogy valamilyen ellenfele legyen esetleg Follaringnek. Szóval, hát ennyi most mára. Én azt hiszem, ez is elég velős volt, és hát ugye a jövő hétfőn akkor már úgy jövünk, hogy túl vagyunk egy Prati di Tivón, és miért ön egy újabb Tadej Pogacsár győzelmen, ne legyen így. Nézzétek az Ungrét és a Giro-t, jelentkezünk még ugye a héten a Patreonon is, pénteken, ha minden igaz, ki tudunk rakni egy adást, ami részben majd a csütörtöki látogatásából fog megvalósulni. Sziasztok!
Hello!
Hello!